Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit sorozatunknak a soron következő alkalmán. A címet tetszenek látni, profétikus időszakok a Bibliában, 2300 év, 490 év és 1260 év. Három időszakkal szeretnék most foglalkozni majd ezen az előadáson, ahogy meg is ígértem. Előjáróban talán annyit hadd mondjak el, hogy én azt gondolom, hogy mi az időnek a jelentőségét nem becsüljük kellőképpen az emberi életben. Erről sokat lehet hallani, az idő pénz, vannak ilyen szállóigék, még annál is értékesebb szerintem. A Biblia is megerősíti azt, hogy minden napot meg kéne becsüljünk, jól ki kéne használnunk, tartalmasan kéne eltöltenünk. Tehát nekünk általában gondunk van az idővel. Mi már foglalkoztunk proféciákkal ebben a sorozatunkban, itt utalok is rá, a Máté 21. fejezetére még tetszenek látni, ott egyébként pont arról volt szó, hogy a tanítványok megkérdezték, hogy mikor fog az megtörténni, amiről kíváncsiak voltak, ugye Jézus vetette fel, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni, ők pedig megkérdezték, hogy mikor, és hát hogy lesz az ő eljövetele, mert úgy gondolták, a kettő az ugyanaz, csak akkor következhet be ez a szörnyű tragédia a várossal. És nagyon érdekes módon ő jelek formájában válaszolt, itt idézem is, hogy tudhatjátok, hogy közel van az ajtajőt, ha látjátok ezeket a bizonyos jeleket. Tehát a Máté Evangélium a 21. fejezetében ő tudatosan nem beszélt az időpontról, az időszakról, tehát időileg nem mondott semmit, eseményszerűen mondta el, hogy mire lehet számítani, mire kell figyelni. De itt, ahogy a második pontban írtam is a most látható tián, a proféciákban is megjelenik azért az idő. Ha Máté 24-ben nem is, de más proféciákban igen. Konkrét időszakok is megjelennek, itt hármat soroltam fel, de hát jóval több van a Bibliában, ez a három talán legnevezetesebb, legfontosabb. Itt már ebben a sorrendben írtam, hogy majd feldolgozni is kívánom a főcímmel ellentétben. 490 év, azért az nem kevés idő, ha megtetszene gondolni. Még a reformációtól idáig, nagyjából, nagyságrendileg. 2300 év, az nagyon nagy idő. 2300 év az olyan nagy idő, hogy nem telt el annyi az időszámításunk kezdete óta, még csak itt tartunk. 2300 év azért is nagy idő, mert a Biblia azt mondja, hogy 6000 éves nagyjából a földi történelem, a Biblia időszámítás szerint, tehát nem evolúcióhoz, hanem teremtéshez mérünk. Amit a Biblia elénk tár történetileg őstörténet életkorok alapján, tehát amit össze lehet rakni a mozaikokból, nagyságrendileg 6000 év, ez több, mint az egyharmada, ha megtetszenek nézni. Ez egy nagyon nagy időszak. Ez a leghosszabb olyan időszak, amiről a Biblia beszél ilyen értelemben. Tehát ennél nagyobb időegységet nem fog fel. Ez annyira komoly ez az időszak, a méreténél fogva, a terjedelménél fogva, és a jelentőségénél fogva is, mint már tetszenek látni. Az 1260 év pedig egy nagyon fontos időszak, ennél lényegesen rövidebb, de azért mindig nagyon hosszú. Mondjuk Magyarország, mióta itt vagyunk, ugye a magyarság, ezen a helyen lakunk, még nem telt el 1260 év, tudtam. Tehát a mi történelmünk az még ennél is kurtább, hogy így mondjam. Tehát nagyon nagy időkről van itt szó, tetszenek látni, és ennek is komoly jelentősége lesz. Ebben a sorrendben szeretnék ezzel a három időszakkal foglalkozni, de mielőtt rátérnék, bevezetőként egy nagyon fontos dolgot tisztáznunk kell. A proféciákban ugye jelképekkel szoktunk találkozni, akik itt voltak korábbi adásokon megszokták, ugye tegnap is említettem az előző adásunkon, hogy a proféciákban megjelennek bizonyos tényezők, szereplők, és ezek rendszerint jelképesek. Ez a műfaja, ez hozzátartozik a proféciák műfajához, hogy jelképekkel ábrázol dolgokat, jelenségeket, hatalmakat, és ahogy írtam is, az időt is ekként közli a profécia. Miért pont az lenne más, mint jelképes? Ha megtetszen nézni a Bibliában, az időt olyan módon kezelik jelképesen a proféciák, hogy valamiért az Isten így látta jónak, hogy egy napot mond, amikor egy esztendőről van szó. Oda is írtam, ezért ilyen könyve 4. fejezet 6. versében, ahol egyébként egy ószövetségi zsidó proféta a saját népének kell, hogy átadjon egy üzenetet, és ott időszakok vannak, a szövetkörnyezetet, ha megtetszenek majd nézni. Az Isten maga mondja ezt a profétának, hogy ennyi napot feküdj egyik oldaladon, annyit a másik oldaladon, és utána hozzáteszi, ez ami számunkra a megfejtés, a kulcs, hogy egy-egy napot, egy-egy esztendőről számítottam néked. Tehát amikor azt mondtam, hogy mennyi napot feküdj így vagy úgy, akkor az a népedre nézve, profétikusan az annyi évet jelent, és nem napot. És ugye ez viszonylag következetes, tényleg a Bibliában nem igen találunk ez arról kivételt. Hoztam egy olyan példát, ami talán sokaknak ismerős, egy viszonylag ismertebb szakasza a bibliai történelemnek, amikor a honfoglaló zsidó törzsek elérték Kánán határát, kiküldtek 12 kémet, hogy ugyan nézzék meg, hogy jó az a föld. Nekem egy nagy kérdés, hogy minek, hát ha az Isten azt mondta, hogy jó, akkor minek kémkedik, nem? hogy az Isten azt mondta, hogy be tud vinni, akkor minek kémkedünk. Tehát megint csak, tehát ez egy messzire vezetne, egy külön téma lehetne. A lényeg az, hogy beküldték a 12 kémet, visszajöttek, 12-en egybehangzóan azt mondták, hogy a föld jó, de 10-en azt mondták, hogy mi ahhoz kevesek vagyunk, hogy elfoglaljuk. 2 meg azt mondta, hogy de lehet. Végül eldőlt a dolog, sajnos rossz irányba, a nép inkább a 10-re hallgatott, az emberek általában a pesszimizmusra hajlamosak bizonyos helyzetekben, és az lett a vége, hogy Isten 40 évi pusztai vándorlással sújtotta büntetésként Izraelt, és ott ugyanezt hangzik el, hogy a 40 napig jártak a kémek Kánaánba, tehát 40 napig tartott ez a vállalkozás, ez a küldetés, és a 40 nap fejében megkapták a 40 éves pusztai vándorlást, igen, tehát a büntetést magát. Ez az elf tehát működik a Bibliában, ez csak egy illusztráció volt, ha nem is profécia, de maga a törvényszerűség, hogy a gyakran van így, hogy átváltja a napot évre az Isten. Az utolsó megjegyzésem arra vonatkozik, itt az ábránkon, hogy ne tessenek elfelejteni, hogyha máig nagyjából 6000 éves a bibliai történetírás, a biblia történelme, és azt is elárulom, hogy az itt jelzett időszakok, amikről ma szó lesz, azok már mind mögöttünk vannak. Tehát ezek időszakok, nem időpontok, csak kötöttük időpontokhoz is, majd látni fogjuk. Ezek mind mögöttünk vannak, tehát mi egy kényelmes helyzetben vagyunk, mert mi már mint a színházban ugye ülünk és nézzük, és figyeljük azt, hogy igaz, vagy nem igaz. Mi ellenőrizni tudjuk. Annak, aki előtte volt, egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy vajon úgy lesz-e, igaz lesz-e, jól értelemben teljesedik-e. A mi szempontunkból nagyon egyszerű a helyzet, meg kell néznünk, hogy ezzel az értelmezéssel vajon helytállónak bizonyul-e történelmileg az, amit mi értünk, értelmezünk, egy proféciában látunk. Hát ennyi bevezetés után rá is térnék az első nagy időszakra, a 490 évről szóló kijelentésre. Ezt idézem is, viszonylag hosszabban a 23. versről a 27. Dániel könyvének a 9. fejezetéből. 2 vetíthető diára fért el, tehát majd lapozok közben. Tessenek figyelni már most az idői vonatkozásait a kijelentésnek vastagon szedtem, hogy feltűnjön, hogyha tetszenek olvasni. Így olvassuk a 23. versnek a közepétől, az elejét nem tüntettem fel. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást, mondja a mennyei küldött Dániel profétának. 77 szabatot a te népedre és szent városodra. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van. És újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. Tetszik valami, ugye ez profécia, mert jövendőlt, tehát azt mondja, ez lesz, akkor lesz, úgy lesz, tehát elmondja még a körülményeket is itt a végén. Folytatom. 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az étel áldozatnak. És utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. Rögtön hagyj jelezzem, hogy nem lehet feladatunk a egészének a tárgyalása, tehát ez messzire vinne, ez egy külön alkalmat teljes egészében igénybe venni. Most csak az idői vonatkozásaira koncentrálok a proféciának, illetve a konkrét eseményekre, amiket itt részben alá is húztam. Azzal hadd kezdjem, összegezve, amit olvastunk, hogy tehát összesen az előbb megbeszéltek szerint azt mondta, hogy 77 szabatot a te népedre, ha 7-ről beszél, az 7 napot jelent. Így is mondhatnánk, hogy évhetet. Tehát akkor nem 7 nap, hanem 7 év. Ebből van nekünk 70. 7x7, 49, meg még egy nulla ugye a végére, mert 10-zel szorozok, akkor 490 évről beszélünk. Így fogalmazott szó szerint, azért tettem idézőjelbe, és azért szedtem dörbetűvel, hogy az eredeti, ugye, így hangzik a szövegből, idéztem, hogy összesen 490 év szabatott a te népedre, tudnék a zsidóságra. Ha esetleg otthon eltetszenek olvasni a fejezet egészét, érdemes különben, nagyon szép fejezet, a 9. fejezet is. Ki fog derülni belőle, hogy az eredeti szövegösszefüggés az, amit zárójelbe írtam, hogy Dániel próféta Jeremiás könyvében, a kortárs próféta könyvében figyelve a jövendőlést, hogy a 70 éves babiloni fogság mikor kezdődik és mikor fog lejárni. Néhány évvel előtte, ha jól emlékszem, 2-3 évvel lehetett még hátra a fogság idejéből, 70 év az nagy idő, és ő fiatal emberként került oda, és 70 évet már akkor ott töltött. Ő úgy értett meg valamit, amiről majd a második pontban fogunk beszélni, a 2300 éves proféciáról, a 8. fejezet, az előző fejezet tartalmazza azt. Ő valamit úgy értett meg minden jel szerint, hogy az Isten, mivel a nép méltatlan valóban a kegyelmére, a 70 éves eredetileg meghirdetett fogság idejét ilyen mértékben kitolja. Hát ez borzasztó, mert 70 év helyett 2300 év. És Dániel ezen kezdett aggódni, és őszintén Isten elé járult, imádkozott, mint egy hát emberileg, amennyire lehet, közben járt a népe érdekében, és erre válaszul kapta azt, amit olvastunk, hogy 77 szabatot a te népedre. Tehát nem kell, hogy aggódj, nem a fogság fog meghosszabbodni, mert a te egész népednek az egész választott népi ideje, mint küldetés, az 490 év. Hát ez nem terjedhet túl a fogság sem, az egy része annak. Tehát ez volt, amivel el akarta oszlatni Isten a mennyei küldött által, akit küldött Dánielhez ezt az aggodalmat, hogy nincs szó arról, amit ő fél, mert nem terjedhet túl, mivel a zsidóságnak az egész hivatása, vagy küldetése innentől kezdve, amit itt meghatároz 490 év, tehát szóba sem jöhet az, hogy 2300 évre ez kiterjedjen. 77, azaz 490 év, tehát amiről itt szó van, ennek a megoszlását, ha tetszettek figyelni, így olvastuk, hogy 7 év hét, azaz összesen 49 év a helyreállításra adatott. Azt olvastuk, hogy a 24. versben, hogy 77 szabatot a te népedre, a 25-ből idézem, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét van, tehát azt mondja, egy belső tagolást alkalmaz, majd mindjárt mutatom egy ábrán is, tehát hogy egyszer külön lesz 49 évet, aztán hozzátesz még 62 évhetet, azaz 434 évet, ha megtetszenek szorozni, és azt mondja, hogy újraépítetnek az utcák és a kerítések. Ha ismerjük a történelmet, és ez gyakorlatilag az első szakaszhoz kötődik, azért mondta így, tehát lényegében egy 50 éven belül helyreáll a normális élet. Ott a zsidók lakhelyén, a birodalmon belül, ekkor már Perzsa birodalmon belül, Nehémiásra hivatkozok, itt csak a hely kevés volt. Ha Nehémiás könyvét megtetszenek nézni, ott kiderül, hogy milyen küzdelmes volt a falakat felépíteni. Úgy építkeztek, hogy vakolókanál volt az egyik kézbe, és fegyver a másikba, és nem vetkőztek le éjszaka se, tehát állandó harckészültségben alkották meg a falat 52 nap alatt, ha jól emlékszem, 51 néhány nap alatt. Ez azért érdekes, mint mondtam, magára a proféciára nem tudok kitérni, de azt mondja a 25. vers vége, hogy megépítetnek az utcák és a kerítések, a kerítésen ne a szomszédasszonyatessene gondolni, hanem a város fal, csak ugye ilyen régi ez a kifejezés, a város, a kerített városnak a masszív fala, a védelmi vonala, ezek megépítetnek, és ennyit mond, hogy mégpedig viszontagságos időkben. Ennyit tessenek megjegyezni, Nehémiás könyv egy rövid könyv, érdekes könyv, olvasmányos könyv, ha eltetszenek olvasni, ki fog derülni, hogy ez mit jelent, ez a 3-4 szó, amit most felolvastam a valóságban. Mint egy illusztráció. Leírja Nehémiás, hogy milyen küzdelmeik voltak, és hát nagyon pontos volt a prófécia, amikor ezt mondta. Tehát azt mondja, hogy eltelik egy viszonylag rövid idő, egy közel 50 év, míg helyreáll minden. Utána azt mondja, eltelik egy hosszabb időszak, azért 434 év nem kevés, 62 a 70-ből, tehát a nagy része, amiről beszélünk. Ez gyakorlatilag egy türelemidő Isten részéről a zsidóság iránt. A zsidóság a 70 éves fogság után még kapott prófétákat, nem sokat, és utána megszűnt a prófétai kinyilatkoztatás Izraelben. Nem kaptak prófétát, nem volt kinyilatkoztatás. Gyakorlatilag az Ószövetség le is zárult ezzel, majd az Új Szövetséggel nyílik egy új fejezet a kinyilatkoztatásban, és a kettő között eltelt ez a bizonyos nagyjából 400 év vagy 4-5 évszázad. Ezt úgy hívják, hogy ez az intertestamentális kor. Ez egy idegen szó, de jól értett, az inter az valami között. Az intertestamentális, a két testamentum között eltelik egy időszak, amikor Isten nem szól a népéhez. A zsidóság még kapott türelmet, kegyelmet. Ugye egy példázat szerint Jézus ezt úgy mondta, hogy végül elküldte a gazda az ő fiát, ha már a prófétákat nem becsülték, hát azt meg fogják becsülni, azt se becsülték különben. Tehát a legvégső nagy látogatás előtt várt ennyit az Isten, és ezért, mivel ez egy ilyen, hogy így mondjam, passzív időszak, most nem tudok rá jobb szót, ezért a 434 éves türelmidőről semmi más nem mond. Csak jelzi, hogy ez az idő el fog telni. És hogyha jól számoltunk, már pedig figyeltem, és ez egy ismert számítás, 7 meg 62 az 69, azaz összesen 483 év telik el, 69 hét, 483 év, és maradt egy hét, az utolsó hét év ebből az időszakból, és ezt részletezi inkább a kijelentés. Azt mondja a 26. vers, amit az imént olvastam, hogy 62 hét múlva pedig. A múlvát azt hagyj módosítsam annyira, hogy után. Látszol, nincs különbség, de van. Ha valami 62 hét múlva történik meg, tehát a 2 plusz 62, most így kell gondolkozunk, akkor azt jelenti, hogy akkor. Ha múlva, akkor. Ha után, akkor valamikor, az után. Tehát nem feltétlenül azonnal. Tetszenek érteni, ugye? Tehát a 62-nek nem a lejártához köti, hanem előbb a 62 elterik. Azt mondja, hogy 62 hét után pedig kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. Ugyan nem ez a témánk, de nem tudom megállni, hogy megjelezzem, hogy nem tudom, tetszettek-e figyelni, messiásról beszél. Semmi jelkép. Néven nevezi, hogy miről beszél. Ez egy rendkívül, ez egy ritkaság. Nyíltan beszél, és néven nevezi a messiást, és nyíltan kimondja azt, ami borzasztó még a kifejezés is magyarul, hogy ki fogják írtani, mint a gyomot, mint a vadat, mint ami nem méltó, hogy éljen. Ez történt. Félelmetes pontossággal mondja a profécia. A mi számunkra a 27. vers különösen fontos most idői szempontból. Tudnék visszatér erre az eseményre más megfogalmazásban. Még egyszer olvasom, amit már az előbb is olvastam. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget. Tetszenek kérdezni, ez az utolsó hét, az a hét, ami még kimaradt itt a számításokból. Tehát azt mondja, a zsidóságnak le fog járni a kegyelem ideje 490 év után valamihez képest, ezt mondta a profécia. Abból az utolsó hét év az rendkívüli lesz, mert a messiás megjelenik, és még egyszer megpróbálja. Még egyszer próbál segíteni annak, aki hagyja, aki hajlandó, aki meghallja a szavát. Azt mondja, hogy egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén, tehát ennek az időszaknak a felénél, azt mondja, hogy de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az étel áldozatnak. Hát akik egy kicsit ismerik az Ószövetséget, azok értik, hogy miről van szó, Jézus Krisztus haláláról. Tehát úgy lesz vége az áldozatnak, hogy a jelképek elveszítik az értelmüket, mert meghal az a valaki, akit jelképeztek, és életbe lép a valóság. Akik ismerik az Új Szövetséget, esetleg közülünk, Lukács érti fel emlékezetem szerint, hogy amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, tehát a halála pillanatában, a templom kárpitja végig szakadt, mert az Isten ezzel kinyilvánította azt, hogy eddig volt értelme a templomnak, innentől megszűnt ez a funkciója, innentől nincs többet értelme áldozatokat bemutatni, mert az igazi áldozat meghalt. Akiről Keresztel János azt mondta, hogy Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ti ölitek a bárányokat, jól teszitek, mert az Isten azt mondta, hogy így lehet bűnt rendezni. Nem az, hogy öldököljenek, az arra volt hivatva, hogy az ember érezze át, hogy valaki elpusztul ő miatta. Tehát nem kéj volt ez, hogy állatokat öltek, hanem pont arra volt hivatva az állatok megölése, hogy az ember megrendüljön, hogy itt valakinek el kell pusztulnia. Nem csak a szegény bárány miatt, hanem Istennek ama bárányára gondoljon, akire ezek előre mutattak, a jövőre nézve ezek a jelképek. Azt mondja tehát ez a szakasz, hogy Jézus Krisztus meg fog halni az utolsó hétnek a közepén. Itt azt hagyj jegyezzem meg, hogy ez egy rendkívüli profécia, mert a zsidó emberek, hogyha komolyan gondolták Dániel könyvét, és tudták azt, amit már mindjárt mutatok, hogy hogy kell ezt számolni honnantól, akkor kiszámolhatnák azt, hogy mikor várható, hogy a messiás meg fog halni. Mert megkapták az időt, és ott volt a név, hogy a messiás. Tehát úgy lettek áldozatai egy csalásnak, úgy vártak tettestársakká a messiás megfeszítetésében, tudni, hogy feszítsd meg, ezt kiabálták, hogy ott volt a kezükben a profécia, hogy ekkor ez fog történni a messiással. És nem segített rajtuk, mert nem tudták, hogy mikor van az akkor, mert nem olvasták azt, amit az Isten mondott. Azt mondja tehát itt ez a szakasz, ahogy jeleztem is, hogy egy héten át megerősíti a szövetséget, és a felén véget vett a véres áldozatnak. Ugye még egy dologgal vagyok adós, amit itt utaltam, és hogy még egy fontos megállapítást kell tegyünk, hogy hogyan erősítheti meg egy héten át a szövetséget, ha a közepén meghal. Mert ez logikai ellentmondásosnak tűnik. Akik ismerik az Új Szövetséget, azok emlékezhetnek rá, hogy Jézus Krisztus, amikor mennybe ment, azt mondta a tanítványainak, hogy nem menjetek sehova, hanem maradjatok itt, míg nem eljön rátok a Szentlélek, és akkor is először Izrael nyájának eltévedt juhait keressétek. Tehát ez az isteni kegyelemnek a csúcsa tényleg, ez az ember szent tudja elképzelni, hogy megfeszítik az Isten fiát, és utána még 3,5 évig még mindig az az elsődleges parancs a megtért, a zsidóból lett, de keresztényé vált tanítványoknak, hogy ne a pogányokat keressék még, hanem még mindig Izrael próbálják felrázni. Három és fél évvel Jézus halála után bekövetkezik egy nagy arányú üldözés. A keresztényé vált zsidókat üldözik, a zsidónak maradt zsidók, tehát akik türelmetlenek voltak irántuk. És gyakorlatilag így szóratnak szét a tanítványok a korabeli világ, a birodalom, római birodalom különböző tartományaiba, térségeibe. Tehát gyakorlatilag a zsidóság volt az, mint csoport, most ugye nyilván nem az egyénekről van szó és azok felelősségéről, hanem mint választott nép, amelyik hát megfeszítette sajnos a messiását. Noha Pilátus meg akarta menteni, hozzáteszem. Éppen egy héttel ezelőtt voltam valahol, és ott egy bibliakörön ez volt a téma, János Anyom a 18. fejezete, hogy a római helytartó meg akarta menteni a zsidók messiását a zsidó főpapok kezéből, akik meg akarták ölni, és tudjuk, hogy nem sikerült neki, de megpróbálta. Tehetett volna többet, de legalább megpróbálta. És az a nép, amelyik ezt elkövette, úgyhogy a kezében lehetett volna a kulcs, amiről beszéltem, utána még mindig kapott segítséget, de végül már a tanítványokat is hát elüldözték, és én erre szoktam azt mondani, hogy gyakorlatilag a sportnyelven szóval, bocsánat, de ez egy nagyon idejű kifejezés, hogy diszkvalifikálta magát, kizárta magát. Maga a zsidóság döntött úgy, hogy nem él a kegyelemmel, és kizárja magát. Ebből a státuszból, ha lehet így mondani. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy egyénileg bármivel is kevesebb lehetőség és jobb lenne egy zsidó embernek az üdvösségre, de az a kiválasztottság, amiről itt szó volt 1500 évig, az akkor megszűnt, mert ők lemondtak erről, mert ők ezt megtagadták. Ima az ábra, elnézést kérek, én nem tudok ilyeneket készíteni, jobbat nem találtam, ez angolul van, de az évszámok azok működnek angolul is, azért a lényeget tetszenek látni. Nem méretarányos az ábra, azt is tetszenek látni. Tehát ugye van egy átfogó 490-es jelölés, egy nagy ív, azzal a két kisebb ív, az első az 483 évet takar, ott meg van szakítva az időtenge jelezvén, hogy ez nem egy méretarányos dolog. Azért ábrázolták itt talán, és valahol érthető, mert az utolsó héten van a hangsúly, ahogy én is mondtam. Tetszenek látni, hogy időszámításunk előtt 457-től számítja a kezdetét, a profécia szerint akkor adtak ki fognak adni egy rendeletet az újjáépítésről. A profécia időszámításunk előtt az 530-as években hangzik el, tehát nagyjából 80 évvel korábban, mint ahogy ezt a rendeletet kiadják. Isten ezt megjövendőri. 457-ben időszámításunk előtt egy Artaxerxész Longimanus nevű perzsa király, magyarul annyit jelent, hogy hosszú kezű, tehát nagy hatalmú, a Longimanus hosszú kezű. Ez a perzsa király kiad egy rendeletet, miszerint hazatérhetnek a zsidók, támogatja, már korábban hazatérhetett egy kisebb csoport, de nem sokra jutottak 520-ban időszámításunk előtt, 516-ban el is készültek a templommal, és bocsánat, az 520 az egy másik időpont a perzsa történetben, 535-öt kellett volna, hogy mondjak, akkor ért véget a 70 éves fogság. 535-ben Cirusz rendeletére hazatérhettek. Az egy kisebb csoport volt, olyan nem egész 50 ezer fő. Jóval később tehát 457-ben hazatért egy jelentősebb csoport Esdrás vezetésével. Ők megkapták a perzsa király támogatását, mint jeleztem is. Az egyik legfontosabb dolog, hogy a közigazgatási hát legalább részleges függetlenséget is megkapták. Tehát valójában egy ilyen helyreállítása volt a zsidó önkormányzatiságnak, önrendelkezésnek. Ezért méltán számítjuk innen az időt, de ezt már tudjuk ellenőrizni is, hogy jogos-e innen számolni, mindjárt jelzem. Tudnék, hogyha kiszámítjuk, akkor 483 év időszámításunk előtt 457-től számítva az időszámításunk szerint 27-ig vezet el bennünket. Nem tudom, mennyire tetszene tudni áttérni mínuszból pluszba a számegyenesen, mert régen csináltuk tudom iskolába, csak szokatlan. Egy fontos dolgot el kell mondjak, ami becsapós lehet. Amikor időszámításról van szó, nem szabad úgy számolnunk, mint a számegyenesen. Mindig korrigálnunk kell egy évvel. Egyszerű oka van, nem volt nulla év. Időszámításunk előtt egyet, időszámításunk szerint egy követte. Tehát ha én átlépem ezt a határt, akkor mindig korrigálnom kell, vigyáznom kell. Tehát ugye ott is a 483-on megtetszenek nézni, 3 a vége, ilyen egyszerű, és 57 meg 27 annak a vége, 7 meg 7 az 14, tehát nem 3, hanem 4. Ez ezért van, ez nem hiba, csak mások kell számítani. A lényeg az, hogy a profécia szerint Jézus Krisztusnak a nyilvános fellépés, amikor elkezdett tanítani, elkezdte megerősíteni a szövetséget, az időszámításunk szerint 27 őszén kellett, hogy történjen, itt a keresztségét jelöli egyébként angolul a szöveg. Ez azért érdekes, mert valaki mondhatja azt, hogy Hát ez majdnem jó, de nem egészen, mert ha valaki olvasta, Lukács jegyzi fel emlékezetem szerint az evangéliumában, hogy mintegy 30 éves volt, amikor ő megkeresztelkedett és elkezdett tanítani. Közel van, de majdnem jó. Jobb azért a helyzet, mint látszik az ábrán. Nem tudom, mennyire tetszik tudni, mi időszámításunk az nem igazán találta el azt, amit el akart. Eredeti szándéka szerint ugye a szerzetes, ez az Exegius, Dionysius Exiguus nevű szerzetes, ha jól mondom a nevét, a 7. század táján élt. Ő szerette volna beállítani úgy a történelmet, az elmúlt 6-700 évet is, hogy Jézus Krisztus tiszteletére tőle számítsuk az időt, nem mindenféle jöttment császároktól, meg hát nem igazán tiszteletre méltó emberektől. Nagyon szép a törekvés. Ő megpróbálta visszaszámítani a dolgokat, hogy beállítsa ezt az anno domini, az úr évében ezt a számítási módot. Egész jó munkát végzett ahhoz képest, 4-5 évet, 6 évedett. Azért tudjuk, hogy tévedett, mert a római forrásokból például azt is tudjuk, hogy Nagy Heródes az valamikor időszámításunk előtt 5-4 fordulóján halt meg. Ő az, aki a gyermekgyilkosságot elrendeli Betlehemben, tehát Jézus Krisztusnak ez a kortárs, hát kemény, nagyon kemény királya, aki majdnem megölette, ugye az volt a szándék, hogy megöleti. Tehát Jézus csak ezelőtt születhetett, ezért mondom, hogy tévedett a szerzetes egy pár évet, ez ma már köztudott tény, tehát ezt nem én mondom, ezt mindenki megerősíti. És ha azt még hozzáadjuk ezt a nem tudom, 4-5 vagy esetleg 3 évet, akkor pontosan kijön az, hogy kb. 30 éves volt. Tehát a 27-nél az nem 27 éves volt, hanem kicsivel több. Tehát az is áll, amit Lukács mond, hogy nagyjából 30 éves volt. 3,5 évvel később, tehát 31 tavaszán, mert ugye húsvétkor történt, megfeszítették. Tehát ez az a 3,5 év, amit ő aktív szolgálattal tölt, tudatosan, szisztematikusan bejárja a különféle tartományokat, területeket ott a korabeli Palesztinában. És meghal, ugye ezt jelzi a kereszt, ott pont a hét közepén, 3,5 év, azt talán tetszenek ott látni. És utána még elterik 3,5 év, ahol a tanítványai próbálnak aktív szolgálatot végezni a saját nemzettársaikért, azok, akik felismerték benne a messiást, fáradoztak azért, akik nem ismerték fel benne a messiást. És itt jelzi is a szöveg az évszám alatt, hogy amikor István megkövezése megtörténik, akkor egy nagy üldözés támadt, ugye erről olvashatunk apostolok cselekedeteiben, és gyakorlatilag a tanítványok nem tudtak ott maradni, bárhogy is szerettek volna, mert a zsidóság kitaszította maguk közül őket. Valamennyien maradtak, de a többségnek távoznia kellett. Tehát bekövetkezett az, amit ez a profécia jelölt. Ugye, mint jeleztem is, Jézus Krisztus életét, állomásait ismerve, ez ráillik. Tehát úgy tűnik, hogy helyes, pontos ez a számítás, ez még fontos lesz a folytatásban is. A 457-es számítást igazolják a történések. Itt, amit már elmondtam, itt van leírva, tehát ezt nem ismétlem meg, ez már szóban elhangzott, inkább az ábra kapcsán magyaráztam el. Ennyi tehát, amit a 490 évről el szerettem volna mondani. Nem hagyjuk el egészen a 490 évet, mint majd tetszenek látni, mert a 2300 évről szóló kijelentés az szorosan összefügg az előzővel. Azért is tárgyalom őket így együtt, és azért ebben a sorrendben, mert úgy gondolom, hogy így érthetőbb. Olvasom azt a verset, most csak egyetlen versből áll a hivatkozásunk. Dániel könyve 8. fejezet 14. versében olvasható. Ez a bizonyos, nagyon hosszú, rendkívül hosszú, egyedi hosszúságú profétai időszak az erről szóló kijelentés. És mondta nékem, mármint a mennyei követ, 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Hát gondolom, ebből nem értünk sokat, én sem értenék, ha csak ennyit látunk. Én már elkezdtem az előbb, ha tetszenek emlékezni, mondani, hogy komoly kapcsolat van, szoros kapcsolat a 8. és a 9. fejezet között. Ugye a 8. fejezetben olvassuk ezt, most amit elolvastam, 2300 év. Daniel értett, hogy ez egy nagyon nagy idő. A 9. fejezetben, mikor ő látta, hogy közeledik a fogság vége, Istenhez fordult, hogy ha lehet, akkor ne legyen hosszabb, mint 70 év. Erre kapta azt válaszul, ugye ez az ő értelmezés, amit ideírtam, erre kapta azt válaszul, hogy a 70 év az nem fog meghosszabbodni, tekintett eleve, és egyébként is az ő egész idejük, amit az Isten velük gondol még, mint választott néppel, az 490 év. Tetszenek emlékezni a kifejezésre, amit zárójelben van, hogy 77 szabatott a te népedre. Az, hogy kiszabnak valakire valamit, azt úgy is lehet érteni, hogy hát ennyit mértek rá. Ugye? Vagy büntetésként, vagy életidőben, vagy hasonló. De az ott szereplő héber kifejezés, ami úgy tudom, nagyon ritkán, mert talán nem is fordul elő már máshol a Bibliában, az úgy is értelmezhető, hogy valamiből lenyírnak valamit. Tehát nem csak olyan átítéltem, hogy rám szabtak valamit, hanem úgy is, hogy szó szerint, hogy leszabtak. 490 év szabatott a te népedre, és itt van az, hogy ugye a 9. fejezetben hangzik el a szabatot, a 8. meg ismerünk egy hosszabb időszakot. Tehát van egy 2300 év, Dániel fél, és azt mondják, hogy nem kell aggódnod, ebből 490 az, ami veletek kapcsolatos időben csak. Tehát ez nem mind rólatok szól. Ennyi van leszabva, levágva a hosszabbból tirátok, mint választott népre. Ez azért fontos, mert ugye a 2300 év azért világos, nem tudom mit jelent, maradjunk ennyibe előre, de 2300 évről van az azért érthető. Most, hogyha a Biblia nem mondaná meg azt, hogy ez mikor kezdődik, akkor mit érünk vele, nem? Akkor van valami, amit tologathatunk, de nem tudjuk, hogy mihez képest. Most az a különös, hogy így jelzem is ott ilyen, hogy sehol semmilyen kapaszkodót és támpontot a Bibliában nem tetszenek találni arra, hogy honnan értendő a 2300. Mi lenne ennek az eleje? Így viszont nincs értelme, hogy jeleztem is megadni, tehát valaminek lennie kell. Gyakorlatilag egyedül egy támpont, amit az előbb elmondtam, hogyha összekapcsolom a kettőt, mert tartalmilag össze is függ, Dániel fejében is összekapcsolódott, és a magyarázatban is, hogy a 2300 évből 490 szabatik rátok, annak a kezdetét megmondta, azt az előbb tárgyaltuk, jeleztem, sőt ki is próbáltuk, hogy jól értjük-e. Tehát, hogy a 490 vége, az működőképesnek tűnt, mert úgy érnek véget a dolgok, az utolsó hét, az nagyon szépen beleillik, amit tudunk az apostoli korról és Jézus életéről. És ez azért fontos, itt a második pontot, ha megtetszenek nézni, hogy ez egy kettős profécia egy bizonyos értelemben. Csak emlékeztetek rá, hogy Máté 24-nél azt láttuk, hogy megkérdezték a tanítványok, hogy micsoda jelen lesz a te eljövetelednek, mikor lesznek meg ezek, Jeruzsálem pusztulása, micsoda jelen lesz a te eljövetelednek és a világ végének, ami viszont tényleg egy ugyanaz az esemény. Az ő fejükben Jeruzsálem pusztulása és a világ vége az egy volt, és Jézus adott egy olyan választ, amivel tudtak mit kezdeni, mert sok a hasonlóság, és ő nem bontotta szét mechanikusan a mondandóját. Az úgy volt kettős profécia tartalmilag. Ez, amiről most beszélünk, ez pedig úgy kettős profécia, hogy egy adott időpontból elindul két nagy időszak, egy 2300 év, meg egy abból leszabott 490 év, ugyanarról az időről beszélünk, mert halad a történelem, és hogyha 490 évet meg tudok róla győződni, hogy jól számoltuk, akkor van egy nagyon konkrét kapaszkodónk arra nézve, hogy akkor a másikat is a helyén tudjuk kezelni. És ez azért különös, valószínűleg azért van így, én ezen egy időben sokat gondolkoztam, engem ez nagyon megragadott, hogy az Isten ilyen kegyelmes tényleg, hogy egy 2300 év az nagy idő, azt ne rontsuk el. És adott egy kontrollpontot, modern idegen szóval érve, a 490 évet összekapcsolva vele, segített nekünk, hogy ellenőrizni tudjuk magunkat, hogy jól számolunk-e, jól számítjuk-e a dolgok kezdetét. Ha a kezdőpontja, amiről itt beszéltem, azonos a kettőnek, az előbb láttuk a 457 működni látszik mindenképpen a 490 évnél, az időszámításunk egy 457-es kezdőpont, akkor tegyük fel a kérdést, hogy ugyaninnen számítva a 2300-at hova jutunk? Hát oda van írva, tetszenek látni, 1844-hez, ide írtam a vázatba, hogy nincs nulla év, tehát hogy értsük, de azért van az, hogy 7 meg 4 az 11, de azért mégis kerek nulla, mert ugye az időszámításnak a kezdőpontját átléptük. 1844-ben érkezünk el. Mi történt 1844-ben? Az eredeti szöveg szerint, újra idézem, amit korábban is, kiderül a szent hely igazsága, vagy, ez egy másik fordítási lehetőség, más modern nyelvekben van, ahol így fordítják, ha jönnek az angol biblia, és így van bent a King James, mert nagyon sokféle angol biblia van, az is így fordítja, hogy megtisztítatik a szent hely. Tehát vagy kiderül a szent hely igazsága, vagy megtisztítatik a szent hely. Hát nem tudom, mennyivel vagyunk közelebb a megoldáshoz. Én most jelezném azt, hogy a 9. fejezetben, amiről szó volt, ez a 24. vers, ezt emlékezetem szerint rövidítve idéztem, mert nem nagyon volt hely, és a mi szempontunkból nem volt érdekes eddig. Most itt felidézném a végét, tessenek figyelmét, vastagon szedte. 77 szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkerettessék a szentek szente. Egy nagyon érdekes vers, mert azt mondja, ami nekünk most fontos, de már azt láttuk, hogy 77 szabatot adta népedre, tehát ennyiről beszélünk a zsidóság kapcsán. És azt mondta, hogy azért, hogy, és elkezd sorolni dolgokat. Tehát azt mondja, hogy ennyi időnek kell eltenni azért, hogy ezek bekövetkezzenek. Akkor fognak ezek bekövetkezni. És sorolja a dolgokat, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, bepecsételtessék a bűn. Ezekre nem térek ki, az idő sem engedi, bocsánat, messzire vezetne. A felsorolás utolsó elemét, amit vastagon is szedtem, azt lehessenek megnézni, hogy annyi időnek kell eltenni ahhoz, hogy felkenettessék a szentek szentje. Hogyha tudnánk, mi a szentek szentje, és mit jelent felkenni, akkor közelebb lennénk a megoldáshoz. Segítek. A felkenni valamit, az egy beavatási szertartást jelent. Izraelben a királyokat például nem koronázták. Teljesen máshogy mentek a dolgok. Volt koronájuk egyébként, tehát nekik is volt. De nem azzal lettek királyok, hogy a fejükre tették a koronát, ahogy ez máshol szokás, hanem a proféták, tehát Isten emberei kenték fel a királyokat, ezt így mondták, pontosan, hogy itt olvassuk, különleges összetételű olajat töltöttek a fejükre, természetes anyag volt, ugye illóolajok, tehát nem amit mi főzéshez használunk, vagy annál finomabb összetételűek, és ahogy az olaj lefolyt a fején, hát egy természetes anyag ugye különféle ágakat, utakat talált magának, ez annak a jelképe volt, hogy az illetőt ugyanígy járja át az, aminek az olaj szokott lenni a jelképe a Bibliában, ez pedig a Szentlélek. Tehát az isteni Szentlélek teszi alkalmassá a királyt a maga szolgálatának a betöltésére. Tehát ezért jelképesen félreöntötték, a nép láthatta, hogy a királyt az Isten is jelölte, az Isten akar, és az Isten segíteni fog neki, hogy jól uralkodjon. Ez történt a főpappal is, mikor felavatták, felkenték. Ez történt a profétákkal is magukkal. Tehát ez volt a beavatás módja. Itt arról van szó, hogy a szentek szentje is felkenettessék. Ugye az a kérdés, hogy mi történt 490 évvel később, 490 évvel később, 2300 évnek a végén leszünk majd, de itt egy 490 éves, a 9. fejezet 21. versében, itt még a 490 év végéről van szó, és azt mondja, hogy egy szentek szentjét ott fel fognak kenni. Ez azért érdekes, mert hát ketté hasadt a kárpit, az előbb mondtam, tehát ott éppen nem arról volt szó, hogy a templomban történne valami. Valami feloldásának lennie kell ennek az látszólagos ellentmondásnak. A Bibliából egyértelműen kiderül, már az Ószövetségben, és az Újszövetségből még inkább, hogy ami a Földön volt templom, először egy sátortemplom, a Sínai hegynél készült Mózes idejében, aztán Salamon idejében egy kőtemplom, aztán azt újjáépítették a hazatérés után 516-ban, ezt éppen említettem is itt, mert szóba jött, és Jézus korában ez a templom állt, amit Heródes egyébként felújítatott, és a korabeli világ egy pompája volt, egy nagyon szép épület. Ez a templom volt használatban az Isten által rendelt módon a bűnök rendezésére. Ez azonban egy jelképes hely volt, jelképes cselekményekkel. Pál apostol azt mondja, hogy a túlkok és a bakok vére nem képes a bűn problémáját megoldani. Azok jelképek voltak. Jelképes helyen, jelképként történtek. És azt mondja Pál apostol, hogy a mennyben is van egy templom. És az az igazi. És Mózesnek azt mondták, hogy mindent arra a mintára készítsen el, az Ószövetségi templom kapcsán, amit a hegyen mutattak neki. Mit mutathattak neki a hegyen? Hát az Isten, hogy megmutatta neki a mennyeit, hogy legyen fogalma róla. Tehát gyakorlatilag az Ószövetségi templomszolgálat, a bűnrendezésnek a rendszere, az egy modell volt, amit az Isten azért szánt, hogy mint egy vizuálisan átélve az emberek átérezzék azt, hogy milyen bonyolult a bűn problémájának a megoldása, milyen áron történik ez meg. De az igazi érdemi szolgálat, az igazi templomban, az a 77 végén vette a kezdetét, a mennyben. Az igazi főpap Jézus Krisztus, az igazi templomban, a mennyei templomban, az igazi áldozatra hivatkozva, ami az ő helyettes áldozata volt, végezte a szolgálatát. És miért mondja ez a szakasz az, hogy felkenettessék a szentek szentje? Azért, mert a mennyei templomot addig nem lehetett használni, amíg az áldozat meg nem történt, Jézus Krisztus áldozata. És az mikor történt meg? Hát a 490 év végén, az utolsó hét közepén tetszettek látni. Ugye így összeáll a kép, bocsánat, hogy hosszan mondtam el, de talán így érthetőbb volt. Tehát gyakorlatilag azt mondja a 9. fejezet 24. vers, hogy van egy szentek szentje fent a mennyben, ezt egyébként megerősít Jelenések könyve, tehát többször előkerül az Újszövetségben. Az akkortól kezdve lehetett használatba venni, hogy Jézus Krisztus meghalt, és onnantól kezdve elkezdett működni, ami addig csak állt a mennyben és várta a beteljesedést. És ezt azért fontos tudnunk, mert a 8. fejezet 14. verse azt mondja, hogy kiderül 2300 év múlva a szent hely igazsága. A zsidó templom kárpítja ketté hasadt Jézus halálakor. Maga a templom elpusztult időszámításunk szerint 70-ben a zsidó háború idején, különös körülmények között, erről szólt egyébként a profécia, de erre nem nincs időm kitérni, Dániel 9. fejezetében. És az biztos, hogy 1844-ben már nem beszélhetünk a zsidó templomról. Nem tudom, mennyire tetszett tudni, mai napig sok feszültség van ott, ugye áll a sírató fal, az egy szakasza állítok az eredeti templomnak, egyetlen falszervény, úgy tudom. Az, hogy ott valaki templomot építsen, hát az szó szerint világháborút okozna, olyan erősek az indulatok azon a vidéken, tehát az ki van zárva. Tehát a földi templomról itt nem lehet szó. Templomot pedig bárhol nem lehet építeni. Tehát Jeruzsálem az a nagy király városa. Egy templom volt, egy helyen folytak szertartások Izraelben, máshol csak összejöttek és beszéltek az Istenről, de szertartást máshol nem lehetett végezni. Azért fontos ez, mert 1844-ben, amiről itt olvasunk a felső Biblia versben, tehát a 8.14-ben, az a szent hely, az csak az a felső lehet, a mennyben lévő szent hely. És azt mondja ez a szakasz, hogy kiderül a szent hely igazsága, vagy megtisztítatik a szent hely. Ugye mire utalhat ezzel? Az ószövetségi rendszernek az volt a lényege, csak röviden mondom, mert messzire vezetne, hogy minden nap végezték a bűnáthárítás szolgálatát, jelképesen ráterhelődött az Istennek a lakhelyére, a szent sátorra, ez az Istennek a lakhelye volt Izraelben, a szent hely, ott volt a figyláda a kárpit mögött, és egyszer egy évben ezt megtisztították. Egyszer egy évben úgynevezett önvizsgálatot tartottak az izraeliták, ez volt a nagy engesztelési nap, ami előképe volt a történelem nagy eseményének, amikor az Isten elkezdi vizsgálni azok életét, akik valamikor is igénybe vették az ő bocsánatát, és megnézi, hogy és ahhoz képest mit csináltak. Hát szép dolog, ha az ember bánja a bűnét, de még szebb, hogyha hű marad a bűnbánatához, és aztán nem folytatja. Ugye, szoktam mondani, bocsánat, egy picit a figyelmet serkentendő, hogy mondom most el, volt egy nagyon rendes főnököm, amikor az egyetemet elvégeztem, és mindig azt mondta, ő volt annak az osztálynak a vezetője, ahol dolgoztam, azt mondta, hogy tévedni szabad. Tehát nem volt egy zsarnok. Azt mondta, hogy két dolgot kér, hogy mindig kevesebbet és sohasem ugyanazt. De nagyon, nem? Ez zseniális. És azt mondja, megértettem, hogy az Isten Bibliában ugyanezt mondja, hogy nem azt mondja, hogy te holnaptól nem hibázhatsz, mert az valószínűleg nehéz lesz, tehát hogy nem fog összejönni. De azt azért elvárnám, hogy vedd komolyan. És legalább arra figyelj, hogy lehet ne ugyanazt ismételd meg, és ha lehet egyre kevesebb legyen. Előbb-utóbb akkor a végére érsz. Nem? Tehát ez nekem nagyon tetszik. És az a lényeg, hogy a zsidó, és az Isten ezt a vizsgálatot végzi el, tehát ugye innen kanyarodtam, bocsánat, hogy azok, akik igényeltek már kegyelmet maguknak, az adott év során, ugye a jelkép szerint egy évet fogott ez át, azok, akik igényeltek maguknak kegyelmet, vajon megbecsülték azt a kegyelmet, amit kaptak. Addig megbocsájtották a bűneiket, de akkor ez volt a rend, hogy aki megbánta és maradandóan hű maradt ehhez, az megszabadult a bűnétől, mert eltörölték a bűnét. Az nem ugyanaz, hogy megbocsájtok, vagy eltörlöm. Akkor eltörölték. Aki viszont nem volt hű ehhez a kegyelemhez, nem becsülte meg, arra visszahárultak a bűnei. Tehát, mert nem volt méltó rá. Tehát akkor nem felejtették el, azt visszakapta, hogyha úgy tetszik. Most ez a rendszer, ez arról szólt, hogy a történelem végén egyszer eljön az az idő, amikor az Isten elkezdi kiértékelni az emberi történelmet. Most azokkal, akik sohasem igényeltek kegyelmet, nem érdemes foglalkozni. Tehát ők nem neveztek, hogy így mondjam, ebbe a bűnbocsánatba. Viszont azok életét vizsgálják, akik igen. Akik valamikor is, akár a lelkismeretük szintjén is, tehát nem tudatosan. És azt értjük meg a Bibliából, hogy az Isten ezt a vizsgálatot elvégzi minden ember életében, aki valaha is hozzáfordult, és megvizsgálja azt, hogy az ember megbecsülte magát, és örök élet adható-e neki, el lehet-e törölni a bűneit, vagy esetleg nem. Erről szól az úgynevezett vizsgálati ítélet, ez egy történelmi méretű rendezése a dolgoknak. Tessék el, hogy minden ember sorra kell. Nincs kiskapu, már magyarok vagyunk, azért mondom, mert bocsánat, de tényleg így van. Mi azt szóltuk meg, hogy itt sok mindent meg lehet tenni az emberi világban. Itt mi most az Isten ítéletéről beszélünk. Itt nincs hivatkozás, nincs kibúvó, nincs olyan rang, aki elég magas már ahhoz, hogy őt ez ne érintse. Belsacárnak azt mondta Dániel 5. fejezetében az Isten, hogy megvizsgálta Isten a te országlásodat, és véget vet annak, mert megmérettél a mérlegen, és hiával találtattál. Az nem királykodás, amit te csinálsz, az gyalázat. Isten az uralkodókat is előveszi, mindenkit elővesz. Senki se lehet olyan kicsi, hogy jelentéktelen legyen, és senki se lehet olyan nagy, hogy kiessen ebből a vizsgálatból. Minden ember előkerül, és Ez az ítélet az, ami 1844-ben a Biblia szerint elkezdődött. Tehát amit az Ószövetségből jól ismertek, és egy nagyon fontos, az egyik legfontosabb mozzanata az egész emberi életnek, az Ószövetségben azt mondta Isten, megvoltak az ünnepek, azt mondta, hogy a nagy engesztelési nap, amiről most beszélünk, ami egy nap volt a jelkép, valójában egy történelmi időszak, akkor kezdődött, ahogy jeleztem is, ez a legfőbb ünnepe volt Izraelnek. Hát a bűntől való szabadulás volt a tét. Ennél fontosabb kérdés nem lehet egy ember életében, hogy mi lesz a bűnnel, mi lesz vele, mi lesz az Isten való viszonyommal. És azt mondta az Isten, hogy ez a legfőbb ünnep, így fogalmazták, hogy ez szombatok szombatja nektek. Hát azt mondja, az én szombataim az egy külön kategória, és azt mondja, hogy ez mindenek fölött áll. Ez a legnagyobb ünnep. És pont azért, mert ilyen fontos, az Isten ezt előrejelezte, ez a profécia, ez erről szól, hogy megmondta, hogy a történelemben mikor fogja kezdetét venni a szent helynek a megtisztítása. Tehát a valóságban hol kezdődik el a vizsgálati ítélete az emberiségnek. Mit jelent az, hogy kiderül a szent hely igazság? Ennek is van ám értelme, amit olvastam a Károlyi fordításból. 1844-et sokan várták, nem tudom, mennyire tetszenek tudni. Volt egy mozgalom, amelyik kialakult. Azt hitték, hogy Jézus visszajön. Kiszámolták, amit én elmondtam évszámszerűen. Ők azt olvasták az angol Bibliában, hogy megtisztítatik a szent hely. Ugye ez főleg angol száz területeken volt erős ez a mozgalom, Amerikában, Angliában. És ők azt hitték, hogy a föld a szent hely, és végre vége lesz a bűnösöknek, meg a bűnnek főleg, és hogy Jézus visszajön, és itt mindent rendbe tesz. És boldogan várták Jézus visszajövetelét. És hát nagyon csalódtak, mert tudjuk, hogy nem jött vissza. Akkor elkezdték vizsgálni önkritikusan, hogy mi történt, hát sokan legalábbis önkritikusan, és rájöttek, hogy nem az évszámmal van a baj, ezt nem lehet máshogy számolni, akárhonnan nézzük, hanem ők úgy értették, hogy a föld a szent hely, és rájöttek, amit én már önöknek elmondtam, hogy hát nem, hát egy templomról beszél, ez egy szakifejezés a Bibliában, és hogy nem mennyi egy templom, és hogy nem itt kezdődik valami láthatóan, hanem ott kezdődik valami, számukra láthatatlan módon, de anélkül nem jöhet vissza Jézus, hogy számba ne venni az emberek sorsát. Tehát ő kész ítélettel fog visszajönni. Meg kell előzze a vizsgálat az ő visszajövetelét, és ezért mondja azt, hogy egy nagyon fontos időpont, azt is mondja a Biblia, hogy ezután már meghatározott idő nincsen. Idő többet nem lesz. Tehát a 2300 év a ennek a lejárta, a legutolsó határozott évszám a Biblia proféciákban, utána már csak várakozás van. Tudom, hogy viszonylag rég volt az életünk közmérten, de történelmére még nem volt olyan rég, 1844, és azóta várjuk az ítélet lefolyását és Jézus visszajövetelét. Igen, itt ezeket, bocsánat, feltüntettem csak, amikről beszéltem. Mindent elmondtam már, ami ezen a dián látható, az időnk is elhaladt, még az utolsó szakaszhoz kérek egy kis figyelmet, ez már talán nem lesz olyan hosszú, de ez fontos volt, úgy gondolom, és talán nem baj, hogy ilyen részletesen tekintettük át. Az 1260 évről szóló kijelentések. Hangsúlyozni szeretném, ezek kijelentések, ugye eddig egy-egy szakaszt idéztem, ahol előfordult a 490 és a 2300, mert egy-egy helyen fordulnak csak elő, még ha össze is függenek. Az 1260 évvel viszont 7 helyen találkozunk. Ezért mondom azt, hogy kijelentések többes számban. 1260 nap, ugye többféle formában is itt jeleztem, vagy 1260 napnak mondja, vagy 3,5 évnek, ezt úgy fogalmazza meg, hogy idők és fél idő. Ugye mi ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, de hát az idő az évnek tekintjük, és azt tudnunk kell, hogy az idők, amennyire én hallottam, sajnos nem vagyok jártas az eredeti nyelvekben, de én úgy tudom, hogy van egyes szám, többes szám, és van kettes szám. Ugye a régieknél volt ilyen, mármint ezeknél a népeknél, és itt nem egyszerűen többes szám van, ugye magyarul mi ezt nem tudjuk visszaadni, hogy idők, hanem egyszerűen kettes szám, tehát hogy csak kettő idő az a többes. Tehát magyarul egy év, két év, fél év. Egy idő, két idő, fél idő, azaz 3,5 év. 3,5 évet tessen megszorozni, 360-nal, akkor 1260-at tetszenek kapni. Ez a profétikus év, tehát az nem 365-66 szok év, ott ilyen nincsen. A 42 hónap, 30-as napokkal számolva ugyanezt jelenti. Tehát ebben a három formában tetszenek találkozni az alatta levő sorban látható 7 helyen ezzel a meghatározással. Dániel 7.25, 12.7, jelenések 11.2 és 3, egymás után két vers közvetlenül, 12. fejezet 6. verse jeleneteknél, és a 14. verse is, és a 13. fejezetben is kétszer az 5. és a 8. vers. Tehát 7-szer mondja ugyanazt, kicsit más a szóhasználat, de teljesen egyértelmű ugyanarról beszél. És mindig azt mondja el, a szövegösszefüggéseket kell mindig megfigyelni, hogy van egy összefüggő hatalmi időszak Jézus Krisztus után. Tehát az azért fontos, mert nem akárhol a történelemben keresünk az 1260 évet, hanem Jézus Krisztus mennybe menetele után, akik a legutóbbi előadáson itt voltak, azok tudhatják azt, hogy pont ez volt a témánk a 12. fejezet jelenések könyvben, hogy ott ezzel találkoztunk is, hogy a fiú ragadtatik az Istenhez, az ő királyi székéhez, és az asszony menekül, és 1260 évig kell rejtőzön a pusztában. Az is kiderül, például Dániel könyvéből idézem itt a 7. fejezet 25. versét, hogy valamilyen vallási vonatkozású, vallási természetű hatalomról van szó. Tudnék azt mondja, hogy szól a magasságos ellen, és a magasságos szentjeit megrontja. Tehát fókuszál, hogy így mondjam, az Isten dolgaira, és a magasságos szentjeit, hát a megrontja az azt jelenti, hogy megrontja, tehát támadja, bántalmazza, ellenük lép fel. És ezt a hatalmat, mint ahogy jeleztem is, 1260 évig gyakorolja zavartalanul ez a bizonyos hatalom. Most ez azért érdekes, mert hogyha azt keresünk, hogy kire illik rá, maga az 1260 év már egy szűkítő tényező. Tehát lehet találgatni, hogy Krisztus után az elmúlt 2000 évben kikre illett rá ez a leírás, meg amit még a többi helyen lehet olvasni, most mindent nem idéztem fel, de azért tessék mondani nekem egy olyan hatalmat, vagy hány olyan hatalmat tudnánk mondani, amelyik 1260 évet hatalomban volt az elmúlt 2000 évben. Elején mondtam, hogy tetszett, hogy mi se. Tehát Magyarország például nem jön szóba, mint hatalom. Nagyon kevés nemzetállamnak van ekkora múltja. Tudjuk, hogy a miénk az egy régebbinek minősülő ország az 1000 éves fennállásával. Tulajdonképpen nem is országról van itt szó, arra utaltam is, hanem valamilyen vallási jellegű hatalomra. Hogyha megtetszenek nézni, amiket ott az imént is olvastam, meg amiket ott még találom, most mindent nem sorolok fel, egyértelmű, hogy a középkori viszonyokra utal. Keresztények üldözése. Türelmetlenség, az Isten nevében szólni. Olvasunk olyat is, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Mármint hát az Isten törvényt, mert másnak nincs értelme. Tehát egy olyan hatalomról van szó, amelyik valahol az Isten körül mozog, az Isten dolgai körül mozog, de nem éppen pozitívan viszonyul hozzájuk. És azt mondhatjuk, hogy ha mindent összeadunk, ugye most nem készültem egy hosszú levezetéssel, mert csak egy része a mai témának ez, hogy önálló rész lenne, akkor nyilván bővebben tudnám ezt alátámasztani, indokolni. A középkori egyházi állami formációra, a középkori egyházi hatalomra ráillik minden, amit itt olvasunk a személy leírásban, és ami nagyon érdekes, hogy időben is ráillik, mert mi most ezt nézzük, az 1260 évet. Nem tudom, tetszenek-e tudni, a pápasság középkori hatalma 1798-ban zárult le, remélem jól írtam és jól ejtem, egy francia tábornok neve van ott zárójelben, Berthier-nek hívták. Ő vezette azokat a francia csapatokat, ő volt a főparancsnokuk, amelyek Itáliába benyomultak, és az akkori pápát, jól emlékszem, 6. Pius volt a neve, foglyulejtették és elvitték magukkal, és gyakorlatilag a történelemben innentől számítják azt, hogy lejárt a középkori egyháznak az az időszak, amíg hatalmat tudott gyakorolni. Tudjuk, hogy hatalmat tudott, nagyon nagy hatalma volt a lelkek, és a királyok fölött is. Elég egy kanosztajárásra gondolunk, hogy ott vezekelt, ugye, 4. Henrik, ha jól emlékszem, ez volt a neve, a sorszáma, hogy így mondjam, a német-római császárnak. Félelmetes hatalma volt a pápáknak, és sokáig. Több mint 1000 évig. Ezért volt nagy dolog, amikor Luther a reformációt elindította 95 ponttal. Ő nem akart egyébként semmi rosszat, az egyházat akarta megreformálni, csak az egyház nem kért reformációt, és hát ebből lett, ami lett. 1798-ban lezárult tehát egy időszak, ez biztos, ez egy történelmi tény. Most ellenőrizzük a Bibliát, hogy 1260 évet mond erre. Mi történt 1260 évvel korábban? Itt egy egyszerű műveletet elvégeztem, tetszenek látni, kivontam. Most jó, mert nincs már időszámítás kezdőpont, tehát tisztán tudunk számolni. 1798-1260, az időszámításunk szerint 538. Kérdés, hogy ekkor történt-e valami olyan esemény, ami ebből a szempontból meghatároz, amiről mi beszélünk, tehát mondjuk a középkori egyházi államnak a hatalmát megalapozó, vagy annak utat nyitó. Rómát felszabadítják a keleti gótok ostrommalról, a bizánci császárnak a hadvezére, mind a kétszer hadvezérről van szó, én úgy jegyeztem, hogy mind a kettő B betűvel kezdődik, nagyon könnyű, ezt Belizárnak hívták, ez egy elég ismert valaki, Magyarországon könyvet is adtak ki, Vitéz Belizár címmel. Egy nagy hadvezére volt a Justinianus császárnak, a bizánci császárnak. Ugye tetszett tudni, hogy a római birodalom két felé szakadt, közigazgatásilag. Rómát elhagyták a császárok, gyakorlatilag valamilyen adománylevél erről van most, vagy igaz, vagy nem, de a pápákra bízták, tehát a római püspökre, akkor még nem pápának hívták őket. És a bizánci császár volt az, ugye a császárok pedig hát a későbbi Konstantinápolyban, tehát a nagy Konstantin által alapított kelet-római főhadiszálláson uralkodtak, és Justinianus császár meghalván azt, hogy a keleti gótok gyakorlatilag meghódították Európának itt jelentős részét a Mediterránumon, és Rómát is ostrom alá vették, elküldte Belizárt a hadvezérét, és ez felszabadította Rómát az ostrom alól. Egyébként ez előtt volt, most nem néztem utána, de úgy emlékszem 533-ban történt, tehát nem sokkal ezelőtt, hogy Justinianus császár kimondta, hogy minden keresztény egyházak feje, olyan érdekes módon nem a konstantinápolyi, tehát az ő saját fővárosában székelő püspök, pedig ott püspökség volt, hanem a római püspök. Egyébként ez teljesen különösebb lehet egyszerűen gondolni, hogy a legtöbb politikus azt mondta volna, hogy az én püspököm, az én városomban. Egyébként lehet, hogy nagy politikus volt, és azért nem mondta, hogy itt ne legyen egy ilyen nagy püspök, tehát jó messzire kinevezett egy püspököt, ugye, Rómába. Azért érdekes ez, mert öt nagy, nem tudom, jól emlékszem, a kifejezése exarchátus volt, vagy jól tudom, ez a neve, tehát öt nagy közigazgatási egysége volt akkor a keresztény egyháznak már, a hivatalos kereszténységnek inkább így mondanám. És az ötből az egyik a konstantinápolyi volt, a másik a római, azt hiszem alexandriai volt, meg antiókiai, még meg jeruzsálemi, ha jól emlékszem. És a Justinianus császár, még egyszer mondom, a római püspököt jelölte meg, császári szóval minden keresztény püspökök fejének, innentől lett pápa, tehát nem csak püspök, hanem a püspökök püspöke, azaz a pápa. Ez volt 533-ban, és 533-ban, és 538-ban, tehát 503-ban, valószínűleg az évszámot rosszul mondtam, most nézem és számítom. 538-ban viszont tény, hogy 538-ban felszabadult ez alól a nyomás alól, a keleti gótok nyomás alól Róma püspöke, és innentől kezdve, ha nem is zavartalanul, de lassan elkezdett az emelkedése a világi hatalomba, később a frankok támogatták meg, és hát tudjuk azt, amit az imént mondtam, hogy a 11. századra, 1077-ben volt a kalosszajárás, a 11. századra a császárokkal mérkőzött hatalomban már Róma püspöke. Egy ilyen ívet írt le ez a nagy hatalmi fordulat. És megállapíthatjuk ezek alapján, hogy az 1260 év valóban a középkori egyházi hatalom hatalmi fennállásának, hatalom birtoklásának az időszakát ragadja meg. Ez annyira fontos, még egyszer hadd emlékeztessek rá, hogy a Biblia 7-szer tér vissza ugyanide. És hát azt mondja, hogy ez nem egy pozitív korszak a Biblia szempontjából nézve, Isten szempontjából nézve, ez az 1260 év. Nem véletlen az, hogy rajta maradt a sötét középkor elnevezés, amit sokan próbálnak manapság kozmetikázni, de fölösleges, mert az volt. Egyszerűen az volt, bármilyen egyéb vívmányai voltak is. A befejezéshez érve egy megállapítást hadd tegyek. Az 1260 év lejáratáról van egy kijelentés Dániel könyvében, ezt idézem itt, ami azt jelzi, hogy az 1260 év, amikor lejár, amikor eltelik ez az idő, tehát az 1298-at elérjük, akkor nem csak a vége lesz valaminek ez az időszak az 1260 évnek, mármint ez az időpont, hanem a kezdete is. Tessenek figyelni, mit mond ez a vers. És hallám a gyorsbeöltözött férfiút, aki a folyóvíz fölött állt, aki a kijelentést adta Dánielnek, arról beszél, hogy felemelte az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökké élőre, tehát egy az Isteni küldött esküszik ünnepélyesen Dánielnek, hogy ideig, időkig és fél időig, erről beszéltem az előbb, ez az egyik a hét közül, tehát egy év, két év, fél év, három és fél év, 1260 év, és amikor elvégzik a szent nép erejének rontását. Tehát amikor eltelik 1260 év, amikor a Krisztus követőjét üldözte, az az egyház, akárhogy is szépítem, amelyik magát Krisztusinak mondta, de mégiscsak üldözött, mágiák égtek, amikor elvégzik a szent nép erejének a rontását, akkor mindezek elvégeztetnek. Mi az a mindezek most már ez a kérdés? Ha eltetszenek olvasni az első verseit ennek a fejezetnek, most nem akarom már ezzel az időt tölteni, akkor kiderül, hogy azt mondja, hogy a vég idején mi lesz, és hogy Jézus hogy fog megjelenni, és hogy lesznek majd feltámadók. Tehát a legvégéről szól az emberi történelemnek, és amikor elér a hetedik versig, azt mondja, hogy amikor az 1260 évre eltelik, mert ennek el kell telnie, ennek így kell megtörténnie, amikor elvégzik a szent nép erejének rontását, utána megszűnik, ez az időszak lejár, amit Isten megjövendőlt, utána már nem lesz akadály annak, hogy minden más leperegjen. eseményszerűen. Tehát gyakorlatilag megkezdődik az úgynevezett vég ideje. A vég ideje, azt megtetszenek itt találni Dániel könyve 12. fejezetében. Ez egy bibliai kifejezés. A történetnek lesz vége, az ezt megelőző időszak a vég ideje, egy rendkívüli időszak, és amiről ma itt beszéltünk, én ezért is tartom fontosnak, nem csak az 1260 év, hogy Isten ezt látta, mondta, tudta és megjövendölte, hogy milyen, hogy lesz és mennyi lesz és hogy milyen lesz, hanem ez az utolsó vers azt kapcsolja még ehhez hozzá, amit itt a kivetítőn tetszenek látni, hogy amikor mindez megtörténik, elterik ez a hosszú és nehéz időszak a történelemben, 1260 év, akkor utána nem lesz akadálya annak, hogy ami még hátra van a történelmből, az megtörténjen. És hogyha mondhatom azt, hogy a történelem egy ilyen profétikus ábrát látnánk, időt ábrát, most nem tudok vetíteni, mert nem készítettem, de szoktam mondani, hogy amikor eltettek meg egy idegen városba, oda mennek egy térképhez, sok helyen ott van egy ilyen piros pont, hogy ön most itt áll. Tehát ehhez képes gondolkodjon. 1844-en túl vagyunk. 1798-on is túl vagyunk. Önök most velem együtt valahol, hogyha ez egy időtengely lenne, mondjuk itt a vetítőnek az alján ez a merevítőrút, valahol itt már nagyon a végén járnánk. Mert azt mondja a Biblia, hogy itt olyan dolgok történtek, és már mindazok megtörténtek, amiknek meg kellett történni, hogy most már az Isten idői kijelentést nem ad, jeleket adott, erről egy más alkalommal beszéltem, akik itt voltak, emlékezhetnek rá, és most már nincs akadály annak, hogy minden hamar megtörténjen. A történelem a beteljesülése felé halad, a lezárulása felé. A megoldása fölé. Nem lesz dicső, de megoldás lesz, az biztos. Itt az a kérdés, és én ezzel zárnám a mondandómat, hogy ehhez képest melyikünk hogyan helyezi el magát. Ami hátra van, arra hogyan tekint, én nekem az lenne a kívánságom, ha kívánhatnék, és kívánok is, hogy amiről itt ma beszéltünk, ez ne csak érdekesség maradjon az önök lelkében, fejében, hanem valahol hasonl ránk az, hogy ki az, aki így rálátott erre a történelemre. Ki az, aki így megmondott dolgokat. Tudom, az utóbbi kettő kicsit elvonatkoztatott volt, nem olyan gyakorlatilag, de hát mégiscsak időszak és ez volt a témánk. De azért a 490 évet, ha megtetszenek látni, valaki előre megmondta, hogy pont akkor úgy fog megjelenni, ki fogják írtani pont akkor, és utána még ez lesz 3,5 évig. És ez a valaki mást is mondott nekünk, ugye itt a másik két idői nagy kijelentésre utolok, amiről szó volt, hogy akkor van valaki, aki kézben tartja a történelmet. Nem azt mondom, hogy mindig az történik, amit ő akar, de olyasmi nem történhet, amit ő nem engedett meg. Ez mind a két kijelentés igaz és helytálló. És én azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel nekünk foglalkozni kell, hogy ki lehet az a valaki, mennyi lehet hátra ebből a történelemből, most nem is időben, de hogy azért nem sok minden jel szerint, mennyi lehet hátra az életünkből, és hogy kár lenne nem hozni, elmulasztani egy jó döntés meghozatalát az életünkben. Én kívánom, hogy ez a gondolat foglalkoztassa önöket is, és én már elégedett vagyok, hogyha ezt tudta szolgálni ez az egy óra, amit együtt töltöttünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra!